100 néhány kilós, az a régi harang, hát az 1500-as éveknek a végéről volt. Most az a harang használhatatlanná vált, tehát egészen a felső része leszakadt. Persze hallottam már ilyen véleményeket, hogy valahol azt is meg tudják javítani, de el is van hasadva egész hosszában. Azért nagy kár. A nagyobbik harangunk az egy 1927-es harang volt, az épségben, tehát az használható. Annyi, hogy a felfüggesztő rendszert újra kell tervezni, meg kell oldani, mert végülis azok törtek le, de az a harang, úgy gondoljuk, tehát nem volt itt még szakértő, akkor amikor emelték ki a romok közül, meg is szólalt, valaki, egy itteni szakember rám írt, hogy a megszólalt harang alapján elkészítette a harangszónak a digitális ellenzését, és azt mondta, hogy minden rendben van, tehát az használható lesz.
És az óra lapok, azok szintén látszottak a fotón, hogy azért megviselve, de ugye viszonylag egybe kerültek le, az mit gondol, az használható, vagy az már inkább csak ilyen emlék marad majd?
Egyetlen óralapunk van, ami teljesen jó, tehát karcolásokkal megúszta. Van még egy, amelyik úgy elhajlott, tehát azt ki lehetne egyenesíteni. A többi kárba ment. Hát úgy beszéltük, pont fin volt a műépítész a múlt nap, úgy végignézte, hogy felkövető ismérje, hogy mit akarunk, mit lehet felhasználni, milyen legyen a következő épület. És akkor vele úgy beszéltük, hogy azt az óralapot, amelyik épségben maradt, azt vissza fogjuk helyezni, és az modell lesz a másik háromnak, ami alapján ugyanolyat készítünk újat. Az órának a motorhajtóműjel megmaradt, azt még nem tudom, hogy mennyire használható, de hát azt nem olyan régen készítettük újra, mert volt nekünk a toronyban egy óraszerkezet, ami működőképes volt, tehát egy mechanikus óraszerkezet, csak hát azt azért nem használtuk, mert azt mindennap fel kellett húzni, így meg volt egy ilyen gépesített rendszer, ami GPS vezérléssel önmagától működött. Hát ezt meg lehet oldani még egyszer, tehát a mai technikai körülmények között ez nem lesz gond.
Köszönöm szépen, és egy utolsó kérdést úgy önhöz lelkileg. Hogy látja az elmúlt napok alapján, bírni fogja, amíg újra elkészül ez a torony, bírni fogják a feleségével, nyilván most hatalmas felelősség hárul önökre, hogy ezeket a újjáépítéseket levezényeljék. Egy lelkésznek azért alapvetően nem az lenne a feladata elsősorban, hogy ilyeneket szervezzen, de úgy gondolom, hogy ez önökre fog hárulni. Bírják ezt?
Bírjuk, tehát nehéz. Most tehát állandó jelenlétet igényel. Nem is mindig fizikai jelenlétet, hanem lélekben dolgozunk is fejben, ott van állandóan. Ott van előttünk az, hogy eddig is két évre terveztük a templom felújítást, 2027 végére kellett volna kész legyen, most valószínűleg hosszabb lesz. Nagyon jó érzés az, hogy a gyülekezeti tagok, a presbiterek részéről érezzük azt a figyelmességet, hogy mondják, hogy na most akkor nem akarom zavarni, most pihenjen a tiszteletes, vagy a tiszteletes asszony. Hát nem a magunk erejéből, hanem a mindenható Istentől kapott erővel mi hiszük, hogy ez fog menni. Egy hosszú türelemjáték lesz, nagyon sok a kérdés lehet, nagyon sok olyasmi van még előttünk, amit tervezési szinten sem tudok megmondani, most ezt hogy fogjuk gyakorlati szinten megoldani, de én nem gondoltam, hogy ezt a felgyorsult életritmust, amely jellemezte ezt a két, majdnem két hetet, ezt végig tudom vinni, előzőleg ugye, de hál' Istennek, hogy ez sikerült, közben még szolgálatok is voltak, tehát imaheti szolgálataink voltak a héten is három alkalommal, most is hívnak sok gyülekezetbe, próbálunk előtt nyerni minden nap. Ezért fontos is azért, hogy lélekben is támogassanak bennünk. Én hiszek abban, hogy az imádságnak ereje is van, távolról is ereje van. Tehát egy időt, türelmet, fizikai erőt próbáló időszak ez, de hiszem azt, hogy ezt még megkapjuk nap holnapra.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánt, az erdélyi Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorát hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom,
közül már kiléplik. Észreszejtő távolságok előttem nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
Holdvilág, fényed szűrtem látom.
Megint nem talál az álom. Meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék. Észreszejtő távolságok előttem nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék. Észreszejtő távolságok előttem nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Gondos Óra program növeli az idősek biztonságát és valódi segítséget nyújt, még a generációk közötti együttműködést is segíti, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen. A magyarok bíznak a nemzetközi szinten is egyedülálló programban, mondta a Szerencsi Kulcsár Anita városi sportcsarnokban rendezett családi napon Koncz Zsófia. A Szerencsi az első vidéki Gondos Óra találkozó. A kezdeményezés a térségből indult el, annak idején az első eszközöket Hernád Németiben és Tiszalúcon osztották ki, mondta az államtitkár, aki kiemelte, a Gondos Óra programot Magyarország Európai Uniós elnöksége idején nemzetközi fórumokon is bemutatták, ahol több ország képviselője is elismeréssel szólt róla. Ismertetése szerint eddig több mint 80 ezer életmentéshez és 800 ezer segítségnyújtáshoz járult hozzá a rendszer, miközben a felhasználók száma elérte az 1 milliót. A héten közli a Központi Statisztikai Hivatal a keresetek tavaly decemberi és a lakásépítések építési engedélyek tavalyi statisztikáit. Tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 ezer, a nettó 526 ezer forint volt. A bruttó átlagkereset majdnem 9, a nettó 10, a reálkereset pedig 6%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Szintén pénteken jelenik meg a lakásépítések építési engedélyek tavalyi adatsora. A harmadik negyedévig majdnem 7500 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábbi. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 20 ezer volt, 37%-kal több, mint 2024 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 33, a községekben 22%-kal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé 1,5%-kal az átadott lakások száma. A vidéki új lakások közül sok található a Balaton térségében, mindezek mellett Kecskemét, Nyíregyháza és Érd lakásépítéseinek száma volt még jelentős, a többi vidéki nagyvárosé viszont nem érte el a 100-as nagyságrendet. Erős szélre figyelmeztet a katasztrófa védelem. A meteorológiai előrejelzések szerint a Dunántúlon és az északkeleti ország részben viharos szél várható, közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az extrém erejű szél miatt felsővezetéki hibák nehezíthetik a vasúti forgalmat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője azt írta, a meteorológiai előrejelzések alapján az északkeleti ország részben a széllökések elérhetik a 70-80 km/h. A magasabb pontokon ennél erősebb, akár 100 kilométeres szél is lehet.
Az időjárásról.
Erősen felhős, borult lesz az ég, de időszakos napsütés előfordulhat. Hószállingózás, kisebb havazás kevés helyen lehet, majd megnövekszik a csapadék esélye, havas eső, eső is valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged. Kérlek, várj még rám csak egy pillanatot, amíg én itt találom a következő mozdulatot.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Hogy lesz valakiből jelnyelvi tolmács? Létezik-e külön magyar jelnyelv? Hány év megtanulni jelelni? Hogy lehet színházban vagy éppen egy rádióban jeltolmácsolni? Vörös Zsolt jelnyelvi tolmáccsal, Bodor Dóri, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványom beszélgetett.
Hogyan választottad a jelnyelvi tolmács szakmát? Volt-e valamilyen személyes élményed, ami erre a pályára vezetett?
Nekem a szüleim hallássérültek, és van egy öcsém is, aki sikert, úgyhogy így időzőben én már gyerekkorom óta tolmácsolok. De ez a tolmács szakma, ez a húgom kezdte el a Csongrád család megyében a szakmai vezetést, és így csinált egy tolmácsszolgálatot. Volt tolmács hölgy, akivel dolgoztak, és akkor még van egy rehabilitációs munka, egy szegedi Szefó ZRT, és akkor ott kerestek ember, csak ugye oda nem dolgozhat két helyen, és akkor mondtam, hogy hát próbáljuk meg. Mert akkor éppen nem volt olyan munkahelyem, ahol azt mondtam volna, hogy tovább szeretnék maradni, és akkor így beszéltünk az ottani vezérigazgató, és az volt a feltétel, hogy jelnyelvi tolmács kell, viszont nekem nem volt papírom, csak a családi jeleket, meg a Szeged környéki jeleket ismertük, és akkor így elkezdtem a tanfolyamot, elvégeztem, és azóta 2007 óta tolmácsolok hivatásos jelnyelvi tolmácsként.
Milyen út vezet ma Magyarországon ahhoz, hogy valakiből hivatalosan is jelnyelvi tolmács váljon?
Ez egy elég kacifántos út, mert ugyanis el kell végezni egy alap és egy középfokú jelnyelvi oktató és tanfolyam, és akkor ott, hogyha már késztetést érez arra, hogy ebben a pályáról induljon, akkor ő viszont Pesten van most a Sinosznál egy tanfolyam, meg azt hiszem van még egy hely, ahol képeznek hivatásos jelnyelvi tolmácsokat, és az még egy plusz 2-3 év, ha jól tudom. Úgyhogy ilyen jó hosszú, mint egy, ahogy szoktam kérdezni, hogy mennyi idő megtanulni. Mindig azt szoktam mondani, hogy mennyi idő megtanulni angolul vagy franciául. Ilyen 5 év környéke az, ami hivatalosan már dolgozhat az ember.
A jelnyelven belül léteznek-e regionális különbségek, valamint mennyire számít nemzetközi nyelvnek?
Vannak régiók, mivel hogy a halási ült gyermekek az iskolában nem tanulnak meg jelnyelven, szájra olvasást tanítanak, és hangképzést, és ezért a felnőttebb diákoktól, vagy nagyobb diákoktól tanulják el a jeleket, és ezért mindig csak kitalálnak helyi jeleket, és ugye 1900-ban, meg 1950-ben nem volt internet, hogy mindenki egységes jeleket használjon, ezért régiónként, iskolánként, mert 7 sikert iskola van az országban, így mindig más jeleket tanultak meg. Mivel most már elterjedt az internet, és a fiatalok egyre többet használják, és kommunikálnak egymással cseten, illetve pontosabban videótolmácsoláson keresztül, vagy videójelekkel keresztül, és így sokkal több jelet egységesítenek már. Nagyon sok fiatal ugyanúgy használja a pestit, az a szegedit, vagy a sopronit. Az idősebbek még inkább a helyi jeleket használják.
Ezek a különbségek okoznak-e bármilyen problémát így a jelnyelvi tolmácsolás közben, vagy annyira különböző jelnyelvet használnak, hogy esetleg ez problémát okoz a megértésben?
A megértésnél nem nagyon szokott problémát okozni, mert ugye artikulálnak is, és nagyon sok jel hasonlít valamennyire, és a mondatban kitűnik, hogy most az a jel ez mit akart mondani. Ugye nem értem a jelet, akkor megkérdezem, de egyébként nem szokott nagyon problémát okozni. Valamikor lehet félreértés, mert ugyanaz a jel más jelent, mint ami Debrecenben vagy, mint Szegeden, de egyébként nem szokott ilyen nagy gond lenni, és szerintem most már mondom, mióta az internet ennyire elterjedt, ez a fiatalok már, most már idősebbek is persze internetet használnak, ők is egyre többen már ugyanazokat a jeleket használják, és van egy egységesített nemzetközi jelnyelv, amiért a Siket Olimpia miatt találtak ki, hogy mert ugye ott van több száz nemzet, és akkor ott azért tudni kell egymással kommunikálni. Valamit kitaláltak, és legtöbbet az angolból vettek át. Nagyon kevés európai jelet használnak, ami nagyon hasonlít az utani jelekre, de egyébként, hogyha azokat tudja az ember, akkor elég jól boldogul, hogyha a saját magyar nyelvet használod, akkor is egész jól boldogulsz Európában.
A leggyakrabban színházi jelnyelvi tolmácsként dolgozol. Hogyan jött ez a lehetőség, és hogyan el ezen a pályán?
Én dolgozok napi 8-10 órákat, mint hivatásos tolmács az életem bármely területen. A színház az úgy jött, hogy a húgom tolmácsolt Szegeden először 2006 környéken egy pár darabban, és ugye az oktatásban akkor még nem volt ez a színházi tolmácsol szakpára idézőjelbe képzés. Elmondták, hogy körülbelül hogy kell, meg volt, hogy körülbelül mit kell csinálni, de nem volt egységesítve. És akkor elindult Pesten egy képzés, hogy jött Angliából egy hölgy, egy tolmácsölgy és egy Siket úr, és akkor ők mondták el, hogy Angliában már 10 éve hogy működik ez az egész, és hány Broadway és hány musicalt és mindenféle csinálnak, és akkor így oktattak minket 3 hónapon keresztül, így heti, nem is tudom, 2 napban, és akkor így tanultunk meg, ahogy csinyát-binyát, hogy mi az, amit mi gondoltunk, és mi az, amit máshogy gondoltunk, amit kellett volna csinálni, és így elindult nekem 2011 től, meg körülbelül így volt a képzés is, így 12-ben már tolmácsoltam Pécset, meg Szegeden 11-ben, és akkor így azóta több száz előadást.
Mi az, ami miatt fontosnak tartod a színházi jelnyelvi tolmácsolást?
Ez a hallási üldöznek is egy plusz kikapcsolódás. Valamennyire kapcsolódnak ugyanúgy a hallókhoz is, nem csak azon, hogy akkor otthon bezárt szobából, lakásba tévézenek, és egymás között kommunikálnak, hanem kommunikálnak így a hallók között is. Ugye mivel sűrűn járunk színházba tolmácsolni, ezért több ember látott van minket, és már ismernek, és már sígeteket is. Nincs az, hogy akkor ez mi ez, mert miért van ez, mert az elején már persze minden nagyon sokszor volt az, hogy na hát ez most mit keres ott az a tolmács, hogy mi ez az emberke, mit csinálod, miért áldott, és utána végén akkor a tapsokat szoktunk kapni, hogy az összes színész mindig azt mondja, hát én tudtam volna, hogy ez ilyen, akkor én megtanultam a jelnyelven, meg a legnagyobb tapsot elkaptam, mondtam, hogy jó, de én mindenkit tolmácsoltam, hogy ne csodálkozzanak. Úgyhogy nagyon jó sikereknek is azt, hogy kikapcsolódhatnak és érezhetik a magukat is ugyanúgy egyenlő emberként, illetve időzőbb érzékenyítésnek is nagyon jó, hogy az emberek látják, hogy attól, hogy valaki nem hal, ugyanolyan ember, és ugyanúgy tud szórakozni és kikapcsolódni.
A színházon kívül milyen típusú helyzetekben dolgozol még tolmácsként? Milyen területeken van a legnagyobb szükség erre a segítségre?
Az életben halló embereknek is minden területén ott vagyunk, majdnem a hallási üldöknél is. Járunk üzletekbe, orvoshoz, iskolákba, bíróságra, rendőrségre. Szóval nincs olyan terület, ahol nem voltunk még szerintem.
Hogyan lehet erre felkészülni, és igényel-e bármilyen előkészületet ez a munka?
Hát a napi szintes az nem, mert ugye a jelnyelvi tolmács képzésen megtanítják az embereknek, hogy akkor most hogy kell viselkedni, milyen paragrafusok vannak az orvosoknál, mi az etiket. Ugye a tolmács titoktartása, ami nem mondunk el senkit semminek, szóval majdnem olyan, mint hogyha én lennék az árnyék a siketnek, szóval mi csak bizalmas szakma ez nagyon, hogyha nem szeretné a siket, akkor nem is kér tolmácsot, hogyha olyan dolog van, de hál' Istennek eddig sosem volt probléma. Én azt mondom, hogy nincs, tényleg nincs olyan terület, ahol nem lettünk volna, és nem tolmácsoltunk. Voltunk tévében is, voltunk már színházban, voltunk mondhatni rádióban is, csak így interjút adtunk a siket nevében, és most már van ez a kontakttolmács szolgáltatás, ami ilyen videó alapú tolmácsolás, és majdnem olyan, mint hogyha élőben telefonálna a siket, mert fölhív minket, mi tolmácsoljuk a halló ügyfélnek, az ügyfélben mondja nekünk, és továbbadjuk az információs videó tolmácsolás alapon, és teljesen jól működő dolog ez is már.
Mi a legnagyobb kihívás szerinted ebben a munkában, és mennyire megterhelő mentálisan, illetve fizikálisan is ez a hivatás?
Mindig szoktam mondani, hogy nehezebb biztos a hölgyeknek, mint nekem, mert azért ők nagyon empatikusabbak, és sok mindent maguk bíztak még tovább a tolmácsolás után, hogyha olyan szituáció van, ami kicsit ilyen megérinti az embert, az én könnyebben túllépek ezen a dolgon. Úgyhogy egy hölgyel biztosan nehezebb az, hogy most, hogyha valami rossz hírt kellett átadni a siketnek, vagy éppen valami rossz dolog történt, vagy éppen rossz kedő volt, és veszekedett az ügyintézővel, akkor őt is ugyanúgy magával viszi ez a sajnos ez a indulat, de egyébként nekem nem szokott ilyen problémám menni, és hál' Istennek a színházba, illetve a mindennapokban is azért ez megoldódik.
Szerinted mennyire nyitott vagy elfogadom a társadalom a beteg vagy fogyatékkal élő emberekkel szemben, és mi az, amit tehetne a társadalom a jobb befogadás érdekében?
Mondhatnám azt, hogy elfogadóbbak már. Egyre többet lehet már látni a tévében is, hogy most feliratozott egy műsor, vagy éppen tolmácsolt előadás van, vagy egy tolmácsolt műsor van. Úgyhogy egyre többen tudják már, mi az, hogy siket, nem, hogy mint az én koromban, amikor jó megbábultak a buszon, vagy villamoson, amikor jeleltem anyukámmal vagy apukámmal, és akkor néztek, és utána megszólaltam, hogy igen, és akkor néztek, hogy ja, ő is hal, igen. Úgyhogy akkor a kicsit furcsább volt, mint most. Most szerintem egyre jobban elterjedt ez, hogy vannak mindenféle fogyatékai emberek, és én nem látom azt, hogy nagyon jó, mindig vannak kivételek, szóval mindig vannak olyan emberek, akik tudom, hogy rossz szemmel néznek a színházba is, vagy az életbe, vagy bárhova, ahol megyünk, meg nem mindenki tudja, mit akar az, hogy elnyelvi tolmács, amikor elmegyünk egy orvoshoz, és mondom, hogy jöttem egy halásült ügyfélel, és siket is tolmácsolok neki, és akkor beszélgetem, és nem hal, és nem érti azt, hogy ő angol, mondom, nem, még mindig siket, és én elnyelvi tolmács vagyok, ja, értem. Szóval vannak még ilyen problémák, de egyébként nem. Meg ahogy szokták mondani a siketek, nekik a halássérülés, ez láthatatlan fogyatékosság, szóval ő náluk csak akkor veszik kész, amikor megszólítják őket, hogy mi a potenciál, merre van ez és ez, hogy hány óra, és akkor mondják, hogy bocsi, nem hallok, és akkor ja, szóval, de akkor sem mondják, hogy úristen, most akkor mi lesz velem, mert nem sajnálják őket, mert ahogy ők is mondják, ez csak egy állapot, nem betegség. Ki gyerekkor óta halásült, ő beleszokik ebbe a létbe és ebbe a környezetbe, ők nem is időzőjelben sajnálják azt, hogy nem hallanak, nagyon sokan azt mondják, hogy nem is akarna hallani, mert neki tök jó, hogy nem horkol mellett a férje vagy a felesége, nem fúr mellett vasárnap a szomszéd, nem kiabál a szomszéd, meg ilyen. Szóval nekik van nagyon sok előny is, meg van persze hátrány is. Aki siketen született, ő nem tudja, mi az, hogy hallani, szóval neki ez nem probléma, és nem gondolkozik ezbe. Aki később siketült meg, tudom, ilyen 20-30 éves korában, annak viszont igen, azt tudom, hogy van, mondok, én is ismerek egy-két olyan embert, aki 20 éves korában, vagy 18 éves korában érettségi előtt vesztette el a halását, Őneki vannak persze problémák ezzel, és akkor neki föl kell dolgozni, de egyébként nem, egész vidám, meg boldog családok vannak, meg élő emberkék, akik ugyanúgy élvezik az életet, mint a halló egybenek, és ugyanúgy vannak problémái nekik is, mint a halló embereknek.
Hogyan lehet elképzelni a jányelmi tolmácsolás jövőjét, vagy milyen hatással van akár a technológia, vagy a mesterséges intelligencia erre a munkára?
Én nem tudom, mert most az, hogy most egy AI vagy egy ChatGPT nekem, mert elkezdeni jelenni, ezt még én sosem láttam valahogy. Max hangot és kép, milyen írásbeli dolgokat tud kiadni, én még nem láttam semmit. Jó, hát rajzolt nekem egy bármit, vagy egy képet valahonnan az internetről vett. Jeleket még nem használnak. Azt, hogy kifejlesztik el, vagy nem, azt még nem tudom. Azt tudom, hogy vannak már olyan kesztyűk, amik már fölveszi az ember, és akkor jeleket lehet vele használni, vagy majd mutatni, de én nem hiszem, hogy fölváltana egy gép egy emberi dolgot, meg hogy megbízzon egy siket személy egy gépben, hogy most akkor ő jól jeleli le, vagy jól mondja el a dolgokat, mert ugye a Google fordító sem pontos, akármit beírok, ott is vannak hülyeségek, és azért egy hivatalos ügyintézésnél, vagy egy bíróságon nem mindegy, hogy azért mit mond az ember. Inkább az lesz, hogy az internetvilága miatt a videótolmácsos, online-os tolmácsolásos még az előfordulhat, hogy nem kell mindig ott menni, és most ugye a Covid miatt ez be is jött, nagyon sűrűn most már használnak a halásültek is úgy, hogy messengeren, bármilyen videó alapon, vagy éppen a kontakton, amit említettem, fölhívnak, és akkor nem kell személyesen utazni, vagy elmenni. De az, hogy most egy AI vagy bármilyen mesterséges intelligencia tolmácsoljon, hát azért ezt megnézném.
Kedves hallgatóink, az imént Vörös Zsolt jelnyelvi tolmácsot hallották. Az interjút az egyik tanítványom, Bodor Dóri, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette, önök pedig azért hallották itt az Európa Rádióban, mert a rádiónk és a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszéke együttműködik.
Érzed, hogy nem olyan egyszerű, a boldogság egy kényszer, a mosolyod elkerül, érints meg, hogy érezd, veled vagyok.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európarádió.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europarádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europarádió.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak az álmok a visszapillantóban, minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, de fél a solypont. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragad az ég, a fűben dobd a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit elás. Nekem nem kell más. Nem kell más.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.
Látok, hogyha te vagy. és nem játszod a nőd a tündért, vagy az álmot, legyen igazi, amit látok. Igazi, amit látok. Én nem hiszem, hogy számít, hogy milyen filterek vannak a képen. Úgyis azt nézem, azt várom, hogy milyen, ha nevetsz egy közepes viccen. Ott van benned az univerzum, minden csillagával. Mégis akkor vagy a legszebb, ha ezt mind elfelejted. A jó közeli most jó, nem kell kép, csak néhány szó. Ne vess rám a szemeddel, megőrzöm, hogy ne felejtsd el.
Nem hiszem, hogy számít.